15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Robbanás volt és tűz keletkezett pénteken Tiszaújvárosban a MOL telephelyén. A délelőtt 9 óra körül történt balesetben egy ember életét vesztette, többen megsérültek. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén az Olefin 1 üzem újraindítása során történt a robbanás. Az esethez a helyi létesítményi tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, a helyszínre riasztották a tiszaújvárosi és miskolci hivatásos tűzoltókat, a Borsodabói-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot és a mobil labort is. A sérülteket Debrecenbe és Miskolcra szállították. Karbantartás zajlott a MOL tiszaújvárosi üzemében, mikor a robbanás történt. Szénhidrogén robbant be váratlanul a csővezetéknél. Ezt Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója mondta a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel közösen a helyszínen tartott sajtótájékoztatón. Kapitány István arról szólt, kétgyermekes családapa hunyt el. Hernádi Zsolt elmondta, 8 óra 41 perckor jött az értesítés a robbanásról az Olefin 1 üzemből. Ez egy üzemi baleset, semmilyen külső behatás nem volt, semmilyen ilyen következtetést levonni nem szabad, fogalmazott. Káros anyag nem került a levegőbe. Mint hozzátette, szörnyű dolog történt, egy kollégánk meghalt, 9 megsérült. Az eset kivizsgálása zajlik, megnézzük, történt-e emberi mulasztás, és hogy a jövőben ne történhessen ilyen, mondta Hernádi Zsolt hozzátéve, itt Tiszaújvárosban 2021-ben történt hasonló baleset. A kormány elkötelezett a repülőtér fejlesztése és a kapacitások bővítése mellett, és kiemelt feladat a légikikötő megközelíthetőségének javítása, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hangsúlyozta, a budapesti repülőtér bővítése elengedhetetlenné vált, mert a turizmus és a gazdaság fejlődésének egyik korlátjává válhat a jelenlegi kapacitás. A magyar gazdaság elemi érdeke a reptéri kapacitások bővítése, mivel Budapest iránt a nemzetközi érdeklődés csillapíthatatlan, a beutazók száma évi 2 számjegyű növekedést mutat. Az államnak tulajdonosként és szabályozóként is támogatnia kell a légikikötő fejlődését, ami a magyar gazdaság érdeke is, figyelembe véve a környéken lakók szempontjait is, húzta alá. Vitézi Dávid szólt arról is, hogy a budapesti Európa legnagyobb olyan repülőtere, amelynek nincs közvetlen kötött pályás kapcsolata a belvárossal. A szükséges tervek már elkészültek, és a kormány prioritásként kezeli a vasúti kapcsolat megvalósítását, valamint a repülőtérre vezető út fejlesztését, és ebben együttműködésre törekszik a főváros vezetésével. Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta azt az új jogszabályt, mely első alkalommal állapít meg harmonizált uniós szintű szabványokat a macskák és kutyák jólétére, tenyésztésére, azonosítására és nyomon követhetőségére vonatkozóan. A jogszabály célja, hogy javítsa az átláthatóságot a keftelésből tartott állatok kereskedelmében, miközben segíti a hatóságokat a családgyakorlatok és a határokon átnyúlóan működő illegális kereskedőhálózatok elleni küzdelemben. Az új szabály közös követelményeket vezet be a macskák és kutyák uniós értékesítésében résztvevő tenyésztők, eladók, menhelyek és online platformok számára. Kötelező azonosítási és regisztrációs rendszereket hoz létre az egész unióban a teljes nyomon követhetőség biztosítására. A jogszabály reagál az illegális kereskedelemmel, a felelőtlen tenyésztéssel és az online kisállatértékesítés térnyerésével kapcsolatos növekvő aggodalmakra is, amelyek, mint írták, jelentős kockázatoknak tették ki az állatokat és a fogyasztókat egyaránt. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, az ország legnagyobb kulturális eseményének idei nagykövete, Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, kiemelt városa pedig Sopron lesz, közölték a szervezők. A nyár legrövidebb éjszakáján országszerte több száz helyszínen több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív élményekkel és családi programokkal várják a látogatókat a múzeumok, galériák és kiállító helyek. Az idei esemény kiemelt helyszíne Sopron lesz. A kulturális rendezvényhez idén is több száz intézmény csatlakozik országszerte. A részletes programkínálat a rendezvény hivatalos honlapján, a muzei.hu oldalon június 2-ától érhető el, ahol helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek az események.
Az időjárásról.
A nap hátralévő részében maradt többnyire a napos idő, csapadék nem valószínű. Késő estére 13 és 21 fok közé hűl le a levegő. Szombaton napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szél több helyen erős lesz. A csúcshőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
A szeretet tanulható. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Pál levele a Filippiekhez, 2. fejezet, 4. vers. Úgy tanulhatsz meg szeretni, ha szeretetteljes gondolatokat táplálsz magadban. Ha nem csak a magad szükségleteire, fájdalmaira, nehézségeire, céljaira és vágyaira figyelsz, hanem az embertársadéra is. Ahogy a régi mondás tartja, könnyebb megérteni valakit, ha a bőrébe bújsz. Akinek fáj valami, jó eséllyel másoknak is fájdalmat fog okozni. Ha megbántott valaki, talán azért tette, mert őt is bántották. Hogyan szeretheted az ilyen embert? Úgy, ha tovább látsz a hibáinál, és a szükségeit is észreveszed. Sokszor éppen a legkevésbé szerethető embereknek van a leginkább szükségük a szeretetre. Pontosan azok szorulnak óriási szeretetdózisra, akikkel a legszívesebben nem is törődnénk. Aki szeretet hiányban szenved, figyelemre törekszik, és ha nem sikerül pozitív figyelemben részesülnie, negatív figyelmet igyekszik kivívni magának. Teszek róla, hogy így vagy úgy, de észrevegyenek, gondolja magában. Tedd a szereteted az akaratod irányítójává, ne az érzelmeid szolgájává. Az érzéseinken nem változtathatunk, a gondolatainkon azonban igen. Amikor másként kezdünk gondolkodni valakiről, fokozatosan megváltoznak az iránta való érzéseink is. Amikor a hibái helyett a szükségleteiről gondolkodunk inkább, az arra is kihat, ahogyan vele kapcsolatban érzünk. De nem képmutatás vajon szeretettel viszonyulni valakihez, akit még csak nem is kedvelek? Kérdezheted. Nem, hanem inkább hitből való szeretet. Amikor hitáltal szeretsz valakit, a cselekedeteiddel helyes irányba tereled az iránta való érzéseidet. Próbáld ki, és meglátod.
Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Jó napot kívánok, köszöntöm az Európa Rádió minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. 3 és 4 óra között a Közélet Közérdek című műsorunkat hallhatják, melyben elsőként a pünkösdi népszokásokról beszélgetünk majd Viszóczki Ilonával, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzkutatójával, majd pedig a Szántó Emese zongora versenyről hallhatnak, melyet a napokban rendeztek Felső Zsolcán. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
azonnal, ha nem kecsegtet haszonnal. Még két sör, így azonban lett egy kevés kespét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. Nem esett célt, pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Primos Akoti, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, babám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Láttam, nem bírta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljeneknek érkező seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom, szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis karunkkal, hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
Köszöntöm Önöket, ez a Közélet, Közérdek 2026. május 22-én pénteken. Én Huszár Kata vagyok. Közéleti magazinunkban elsőként Viszocki Ilonával, a Herman Otto Múzeum néprajzkutatójával beszélgetünk a pünkösthöz köthető népszokásokról, hagyományokról, néphiedelmekről.
Időszámításunk szerint 325-ben a Niceai zsinat határozta meg húsvét ünnepét, ami egy mozgó ünnep, tudjuk, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte után kerülhet meg ünneplése húsvét ünnepe, és ezt követi 50 nappal később a pünköst. Tehát el kell mondanunk, hogy ez is egy mozgó ünnep.
Ezt követően arról szólunk, hogy harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztót Kálmán református alapfokú művészeti iskola a Szántó Emese zongora versenyt. Helyszíni összeállításunkban többek között Szücsné Farkas Zsuzsanna igazgatót hallhatják majd.
Jakabné Szántó Emesének hívják a névadóját a versenynek. Ő az életének az utolsó 10 évét töltötte a Csomaszban, előtte Kazinc Bacikán tanított a zeneiskolában, és egész életpályája egy nagy példakép tulajdonképpen a mostani generáció számára.
Kedves hallgatóink, ez a Közélet, Közérdek kínálata. Számítunk figyelmükre.
Közélet, Közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
Kedves hallgatóink, a pünkösd az húsvét és karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, a görög pentékoszté 50. szóból ered, ugyanis a húsvétot követő 50. napon ünnepeljük. Számos népszokás, hagyomány, hiedelem kötődik ehhez az ünnephez is, és erről, ezekről fogunk beszélgetni a következő percekben itt a stúdió vendégemmel, Viszocki Ilonával, a Miskolci Herman Otto Múzeum néprajzkutatójával. Köszöntöm a stúdió.
Köszöntöm a hallgatókat.
Hát mit tudhatunk a pünkösdről? Valóban sok hagyománnyal bírez?
Igen, hát tulajdonképpen, ahogyan a húsvét és a hozzá kapcsolódó 50 nappal később, ugye kiemelkedő ünnepként az egyházban megült ünnepünk a pünkösd, a tavaszi időszakra esik. Ezért a tavaszi szokások, régies rétege, ősi rítusai is átöröklődtek, és kiegészítik a keresztény ünnep tartalmát, sokszor már elveszítve az eredeti tartalmukat és jelentésüket, de mint népszokást a gyakorlás révén egészen szinte a 20. század közepéig fönt is maradhattak. Tulajdonképpen időszámításunk szerint 325-ben a nészeai zsinat határozta meg húsvét ünnepét, ami egy mozgó ünnep, tudjuk, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte után kerülhet meg ünneplése húsvét ünnepe, és ezt követi 50 nappal később a pünköst. Tehát el kell mondanunk, hogy ez is egy mozgó ünnep. Így az időpontja a május 10-e és június 13-a közötti időszak. Szakra eshet. Az idei évben viszonylag hamarabb kerül sor, ahogy a húsvét is korábban került megtartásra, május 24-én tartjuk pünköst vasárnap ünnepét, és a hétfő is ünnepnap, ahogyan a nagy kiemelkedő ünnepeinknél, karácsonynál és húsvétnál is. Ahogy a húsvét és ahhoz kapcsolódóan a pünkösd is kiemelkedő keresztény ünnep, a kalendári szokások között is nagy ünnepként tartják számon az európai népeknél. A tavaszi ünnepkör fő csomópontjait ezek jelentik. A földművelésből, állattartásból, a Kárpát-medencében élő parasztságnál a tavasz eljövetelét, a jó termést, az állatállomány szaporodását akarták, a tavaszi népszokások keretében egyes cselekvésekkel biztosítani. És hát bizony ezek a cselekvések eredetüket tekintve már a múlt homályába vésznek, és szinte értelmükké vesztett szertartásokká is váltak a 20. századra. Ezek az ősi tavaszi ünnepek az európai népeknél a kereszténység térhódításával részben a húsvéthoz, illetve egy részük a pünkösthöz kapcsolódott. A középkori egyház az ünnep keresztény jellegének hangsúlyozására a templomokban a bibliai eseményt jelenítette meg, és bizony az ünnep világi jellegére utal, hogy nagyon sok tiltó rendelkezése volt, hogy ezeket a régies rítusokat megszüntessék, de hát ez a tiltás nem volt eredményes, viszont a kutatók számára pont ezek őrizték meg a régi szokások leírásait. A pogány kultuszokat és ezek emlékét, ezek a régi szokások megőrizték, és hát tulajdonképpen az egyház igyekezett keresztény tartalommal megtölteni ezeket, és ez biztosította fönnmaradásukat. A keresztény egyházban pünkösd annak emlékezete, hogy Jézus mennybe menetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra. Tulajdonképpen az egyház születését ünnepeljük ezen az ünnepnapon. És hát a hívek számára a tavaszi virágzásban pedig szinte a Szentlélek ajándékát hirdeti maga az egyház.
Milyen népszokások, néphagyományok kötődnek konkrétan ehhez az ünnephez, ehhez a pünkösd vasárnaphoz, hétfőhöz?
Hát talán az egyik szólásunkban is megmaradt ugye szokás a pünkösdi királyság. Ugye, amit úgy értelmezünk manapság, hogy bizony ez egy rövid dicsőséget jelent. De tulajdonképpen ennek már a 16. században hazánkban a magyar nyelvterületen egy általános szokás jelenti az alapját, hiszen különböző versenyjátékokkal, ügyességi játékokkal a fiatal legények közül a legrátermettebbeket próbálták kiválasztani. Főleg lóverseny adott erre alkalmat, de volt, ahol botthúzással döntötték el, hogy ki a legerősebb, legügyesebb, vagy akár kakaslövésre is sor kerülhetett. És hát tulajdonképpen az 1800-as évekbeli adatok szerint, aki Pünkösdi királlyá vált, annak hát egy évig, a következő Pünkösdig volt egy hát íratlan tisztsége is, amit betartottak a helyi fiatalok körében. Ő volt a legények vezetője, és minden lakodalomba összejövetelre hivatalos volt, és bizony a legények engedelmességgel tartoztak neki. Egy év elteltével azonban az újabb versenyek során dőlt el, hogy ki lesz a Pünkösdi király a későbbiekben.
Pünkösdi királynak egyébként csak legényt választottak, tehát nőtlen fiatal embert magyarán?
Hát elsősorban a fiatal házasulandó férfiak körében volt ez a szokás, ez a vetélkedés, de hát igazából a 19. század végétől már arra is van adat, hogy Pünkösdi királyt és királyné, tehát hogy ugye azt a lányt, akit kiszemelt, jegyese volt, vagy akinek udvarolt, tehát azt is a közösség ugye ezen az ünnepen kiemelte, de más szokások is kapcsolódnak, például a pünkösdi királyné járás szokása, ami viszont a lányok körében volt ismert, és hát a magyar nyelvterületen több változata is elterjedt. Általában a kisebb lányok között hát alakult meg az a csoport, akik a településen végig jártak, és pünkösdi énekekkel vonultak végig ugye a falu utcáin. Ennek egy nagyon szép leírását ismerjük Jókai Máriától, Zoboraljáról, ahol Gimesen hagyományőrzés keretében szinte napjainkig megmaradt ez a szokás. Itt a felső tagozatos kislányok közül szerveződött meg ez a csoport, akik maguk közül kiskirálynét választottak, és hát őt szépen fölöltözött, ahogy a többi lány is, ünneplő, nyárias öltözetbe, sőt a királyné menyasszonyi koszorút és fátylat is viselt, pünkösdi rózsából, virágokból egy koszorút fontak, és a falu végigjárásakor ez alatt a koszorú alatt kísérték végig a királynét. Néhol megálltak, elénekelték a pünkösdi énekeket, vagy átvonultak ez alatt a kapu alatt, amit ugye a koszorúval képeztek, és mivel az egyház is ugye támogat ezt az alkalmat, így az egyház javára ajándékokat is, tojást vagy kisebb pénzadományokat gyűjtöttek. És hát szívesen is adakoztak a helyiek, mert tudták, hogy a templomuk számára megy majd a javadalom. Tulajdonképpen hétfői napon tartották meg a régies időkben ezt a szokást, illetve aztán változott, hogy vasárnap délutánra került maga a megrendezése, és hát tulajdonképpen két ének is ismert, amit Jókai Mária lejegyzett, de ezek többfelé is ismert dalok. Az egyik: elhozta az Isten piros pünkös napját, mi is meghordozzuk királyné asszonykát. Piros pünkös napján mindenek újulnak, a kertek, a mezők virágba borulnak. A másik pedig a pünkösdi rózsa, kihajlott az útra, el akar helvadni, le kell szakajtani, kezdetű dal volt. Pünköstkor, mint az egyik kiemelkedő tavaszi ünnep során, a zöld ágak jelentősége kiemelkedő, sokfelé magát a május faállítást is pünkös napján tartják, más helyeken május 1-e, ugye, tehát egy kötött dátumhoz kapcsolódik, ami általában azoknak a lányoknak szól, akiknek már komoly udvarlójuk van, és az élepre alatt ugye az udvarló fiatal legény a barátaival az erdőn kivág egy kisebb fát, amit földíszítenek szalagokkal, és azt állítják a lányos ház kapujába. Van olyan adatunk is, hogy ahol május 1-én állítják a májfát a lányokhoz a portára, ott pünköstkor táncolják ki, tehát összekapcsolódik ugye a két időpont, a két esemény ezeknek változatai. De az öldágnak van jelentősége a különböző falvakban, hiszen sokfelé a házakat, a kerítéseket kidíszítették friss leveles zöld ágakkal, aminek magyarázatát úgy tartják, hogy a rossz szellemeket akarták ezzel elhárítani, és hát van, ahol még az istálló ablakába vagy ajtajára is tűztek ilyen zöld ágat.
Ezeket mind pünkösdre?
Igen, a pünkösdi nap során bodzágakat vagy nyírfaágakat tettek ilyenkor ugye a lakótér különböző pontjaira. Ugye ezt a tavasz jelképeként is tekinthetjük. Egy ilyen szép leírást Bálint Sándor idéz, hogy Szeged környékén is alkalmazzák ezeket az ágakat, főleg bodzát, és ott úgy tartják, hogy a mennykőtől, Isten haragjától védi meg a házakat. Másfelé viszont előfordul az is, hogy magát a templomot is földíszítik ilyen zöld ágakkal. Egy ilyen különleges szokást a hazai szellemi örökség listáján is ismerünk, méghozzá Mendén az evangélikus templomot köszöntik föl, és egy ilyen tavaszi különleges díszítéssel látják el, amikor is zöld, friss kis fákat, nyárfákat vágnak ki, ezeket földíszítik az asszonyok szallagokkal, különböző szép hímzett terítőkkel, és így kerül sor az ünnepi istentiszteletre a templomban pünkösd ünnepén.
Ezek a pünkösdi népszokások, pünkösdi hagyományok, akár a királyné járás, akár a pünkösdi királyválasztás, vagy a zöldágazás, ezek elsősorban egyébként a falvakban voltak, hogy mondjam, hosszú ideig, a falvakban maradtak fenn hosszabb ideig?
Igen, mondhatjuk, hiszen maga a természettel való szoros kapcsolat, ugye a földművelés, az állattartás, a természet megújulása, ami az egész év termelés sikerét jelentheti, ezért volt nagy jelentőségű, és ezért kapcsolódtak különböző eljárások vagy hiedelmek hozzá. Hát tulajdonképpen a pünkösdi ünnep, mint nagy ünnep, egyrészt munkatilalmat is jelentett, hiszen ilyenkor a földeken nem dolgoztak, vagy a kenyérsütést, ami egy nagy munka volt, azt sem végezhették az ünnep napján, hanem előtte ugye rákészültek. De vannak olyan adatok is, hogy az időjárást is figyelték, és a termésre próbáltak jósolni belőle. Gyimesföldjén úgy tartották, hogy ha pünköstkor esik, az jó termést jelent. Azonban Baranyában, Palicson éppen másképp gondolták, mert az esőt nem tartották kívánatosnak, mert pünkösdi eső ritkán hoz jót, ugye így mondták, illetve az a regula járta, ha pünköstkor szép az idő, sok bor lesz.
Tehát jó lesz a nyár és az ősz eleje is.
Igen.
Mi lehet annak egyébként az oka, hogy egyes tájegységeknél akár ilyen eltérő hiedelmek is kialakulhattak?
Nyilván itt az a regionalitás, a földrajzi tagoltság, vagy éppen az etnikai, vallási különbözőség is jobban összetartotta a kisebb csoportokat, és mindenütt, ahogy maga a viselet is megjelenítette egyrészt a csoport összetartozását, és az esetlegesen faluba érkezők, máshonnan érkezők megjelenése, viselete ugye azonnal kifejezte, hogy nem az adott közösség tartozik. Talán ezek a helyi szokások is egy zárt közösségben a jobb összekapcsolódást, az íratlan törvények, az íratlan szabályok, szokások betartását jelentették, és ezért különülhettek el a szomszédos települések vagy tájegységek szokásaitól. Ez tulajdonképpen variációit jelenti egy-egy fő gondolati körnek, és hát nyilván ugye a magyarság tájai nagyon változatosak, ugye a Kárpát-medence földrajzilag is teljesen eltérő körülmények között gazdálkodtak, az életterük mást jelentett, tehát ez is eleve adta a különbözőségeket. Talán ebben szerencsések vagyunk, hogy ilyen nagy változatossággal egészen a 20. század közepéig, a II. Világháborúig nagyon sok régi hagyomány a falusi életmód keredeinek, ugye évszázadokon át szinte változatlan módja is megerősítette ezek fönnmaradását, hatását a hétköznapi élet és az ünnepek megünneplésének működését, kereteit.
Van-e még pünköshöz kapcsolódó, akár népszokás, akár valami szimbólum?
Hát tulajdonképpen a pünkösdi rózsa az, ami ebben az időszakban bontja ki a szirmait, ilyenkor borul virágba. Ez lehet az egyik ilyen szimbólum, ami sokfelé a szokás elemekben meg is jelenik. Ugye díszítésként a zöldág mellett sokfelé ugye leszakítják ezt a szép virágot, és hát ez talán tekinthető a pünköst egyik szép virágszimbólumának.
A pünkösthöz egyébként köthetők-e valamiféle ételek? Mert én úgy tudom, hogy ilyenkor is valahogy a kalács, vagy valamilyen kalácshoz hasonló kelt tésztás édesség is szerepet kap.
Hát az ünnepi étrend mindenképpen fontos, és ebben a hagyományos falusi ételsor, ugye nagy ünnepen a húsleves, ami egy kitüntetett eledel volt, de egy érdekes szokást még említhetek, amiben éppen az ünnepi kalácsnak van jelentősége, hiszen voltak olyan területek, ahol a legények és a lányok párválasztását megerősítendő mátkatálat küldtek egymásnak, és ezen bizony egy szép koszorúba font kalács volt a központi elem, illetve egy üvegben egy liter bor, és ha ezt a lány, akinek udvarolt a legény, elfogadta, általában egy kisebb lány vitte át az ünnepnapon ezt a mátkatálat, akkor viszonozni illet, és visszaküldték hasonlóan szép kaláccsal és az elmaradhatatlan borral.
Akkor tehát itt is megvolt a szerelemnek a megjelenése, ahogy a májusfánál, ahogy hallhattuk.
Igen.
Meddig maradtak fenn ezek a szokások, mert azért valljuk be, a májusfa állítás, illetve hát a május kosár a későbbi időkben, ahogy bejött, az még úgy viszonylag, én azt gondolom, hogy sok helyen van, legalábbis itt Borsodabói, Zemplén vármegyében, szerintem sok településen, de akár városi családi háznál is lehet esetleg látni. De a pünkösdi királyválasztást, vagy esetleg királyné járást is talán már inkább csak skanzenekben, nem?
Hát én úgy gondolom, hogy most már visszatekintve az előző századra, a 20. századra, ugye a II. Világháború után tulajdonképpen mind a történelmi változások, hogy a falusi életmód keretei, ugye a TSS-ítéssel, a közös gazdálkodás megjelenésével megváltoztak. Ugyanakkor a modernizációról se feledkezzünk el, hiszen az 1940-es évek után indul el az elektrifikáció, a falvak akkor kapnak áramot, ugye közvilágítást, a konyhatechnika megújul, hiszen megjelennek a különböző sütőfőző alkalmatosságok, a hagyományos sparhelt és ugye tűzgyújtással, fával tüzelt fűtő és főző berendezések mellett, ugye a gáztűzhely maga, vagy később említhetem magát a frigidert, ugye a hűtőgép, ami ma már a háztartás elengedhetetlen része. Tehát ezek mind-mind átformálták a hétköznapi életet, és hát tulajdonképpen a falu közössége is megváltozott, és nyilván ilyen módon azok a régi íratlan szabályok, szokások is töredékessé váltak, és talán ezért maradtak el. Sok helyen, ahol a közösség összetartóbb volt, esetleg fönnmaradhattak még, vagy éppen a hagyományőrzés céljával a helyi csoportok, énekkarok, közösségek őrizhették meg, de ezek már azért nem a hagyományos formában, hanem inkább egy-egy ünnep megjeleníteseként, vagy egy színpadi játékként kerültek megrendezésre a közösség elé. Talán az elmúlt évtizedekben, ugye a 21. század elején ezek a törekvések, a közösségépítés, a közösség megerősítése jobban középpontba került, és hát persze a hagyományos ünnepek mellett azért megjelentek újabb típusú ünnepek is, hiszen ma már minden falusi településen falunapot tartanak például, vagy a városoknak is van egy kiemelt ünnepnapja, amikor sokféle régi szokás esetleg előkerül, vagy valamilyen elemet fölelevenítenek belőle, akár színpadi játék keretében is. Tehát megváltozott a világunk, az életmódunk, és ehhez alakulnak a szokásaink is.
De azért elmondható, nem, hogy például itt a pünkösd ünnepéhez kötődő hagyományok, népszokások, akár itt az, hogy a legények közül ugye a pünkösdi királyt kiválasztják, vagy ugye, hogy a kislányok jó kívánságokkal, énekekkel köszöntsék tulajdonképpen a falunak a lakóit, azért mind-mind egyébként egy kicsit a közösség egyben tartására szolgáltak, nem? Annak idején is.
Mindenképpen a megerősítés szolgálták, és hát talán ezért is van napjainkban is jelentősége, hogyha mondjuk karácsonykor egy betlehemest az iskolában fölelevenítenek, vagy a húsvéti hímes tojás készítésre alkalmat találnak, ha nem is odahaza a családban, de akár az iskolában, vagy a közösségi ház visszahozzák ezeket a régi elemeit az egykori falusi életnek, amelyek valóban a közösség építésére szolgálhatnak.
A néprajzkutatóknak van például itt a pünkösddel kapcsolatban még úgynevezett homályos foltok, vagy homályos időszakok? Vagy már úgy nagyjából mindenről van adat, minden tájegységről, időszakról?
Hát tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy minden tájegység, minden szokását részletesen rögzíthették az előző néprajzkutatói generációk, de szerencsére nagyon sok helyről pontos részletes leírásunk van, illetve a különböző ünnepekről, hagyományokról, de azt gondolom, hogy ma már a néprajzkutatók vagy a kulturális antropológusok számára igazából maga a változás folyamata, hogy tűnnek el egyes szokások, vagy hogy elevenednek fel újra, ez is egy érdekes vizsgálódási szempontot jelent, hogy most hogy szerveződnek újra a közösségek, mi mentén a kínálatból, ami a településük múltjában esetleg rendelkezésre áll, akár rögzítették a néprajzkutatók, akár csak még a helyi idősek emlékezetében él, mi az, ami most fontosnak tartanak, és feleleveníthetőnek tartanak. Nagyon sok felé például nagyon érdekes az igény, hogy a településen készült régi archív felvételeket összegyűjtsék. Ebből sokszor egy-egy kiadvány vagy egy kiállítás is született, amely megmutatja a település múltját. Tehát mindenképpen érdemes a közösség összetartozását megerősíteni, és talán ebben a múzeumainknak, az ott dolgozó munkatársainknak is lehet szerepe. Sokszor keresnek meg minket a fotótárunkban lévő anyagokat, vagy az adattári anyagokat kutatják, ami a település múltjához esetleg visszavezethet.
Arról nem beszéltünk még, hogy a pünkösdi népszokások, amiket hallhattunk most itt az elmúlt percekben, kifejezetten itt hazánk területén jellemzőek, vagy Kárpát-medence szerte, vagy van olyan, ami nagyjából a világon sok helyen azért megtalálható.
Hát én európai léptékben gondolkoznék, hiszen az európai parasztság ugye évszázadokon át hasonló körülmények között termelési technikával művelte meg a földet, és ugye az évkörciklusa, a természet ciklikus visszatérése ugye a négy évszaknak megfelelően igazából nagyon sok mindenre predesztinálta eleve a földművelő népeket, falvakat, de a pünkösdről elmondhatjuk, hogy Európa szerte ugye van hagyománya, és hát napjainkban azért elsősorban egyházi ünnepé válik, tehát ezt is megfogalmazhatjuk.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt hallhattuk, mindezeket megtudhattuk Viszóczki Ilonától, a Herman Ottó Múzeum néprajzkutatójától. Köszönöm, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm a beszélgetést.
Képzeletemnek nem szab határ, semmi sem. Van, ahol csak álmodozni, az idő se járt, megállt a szó. szél. Van, amikor úgy érzem, eltévedtem a semmiben. Nagy sűrű erdő benne, csak te légy, én mellettem. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég, le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Van, hogy úgy érzem, a szívembe látsz teljesen, akárhová is mennék, alattam a föld, felettem az ég. Néha már én se látok túl az erdőn teljesen, de majd, ha eltévednék, találok tisztább ösvényt. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég, le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Néha úgy érzem, hogy senki nem vár otthon rám, ez egy távoli ország, veled tartok, ahol a szél jár, nem is lennék másik, nem is kérhetnél tőle. Le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad.
Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola a Szántó Emese zongora versenyt, melynek az intézmény felsőzsolcai telephelye adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy az iskola különböző tagintézményeiben tanuló növendékei megmutathassák tudásukat, emellett pedig a zongora tanárok szakmai találkozója is volt. A megmérettetésre többek között Miskolcról, Dédestapolcsányból és Kazincbarcikáról is kezdtek diákok. Kisnéna Hanna a miskolci Jókai Mór Református Általános Iskolából érkezett, ő a művészeti iskola B-tagozatos, harmadik évfolyamos növendéke. Hogy érezted, hogy sikerült a mai versenyed?
Nagyon jól éreztem magam, és szerintem jól sikerült a verseny.
A felkészülés milyen volt?
Fárasztó, mert sokat kellett gyakorolni, de élveztem is, mert utána a versenyen tudtam a darabomat.
Milyen darabot adtál elő?
Egy keringőt és egy Bach menüettet.
Több növendéke is szerepelt a versenyen, Karsáné Tanyi Bernadettnek, a Csomasztóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettesének.
Három növendéket hoztam most erre az alkalomra. Két első osztályost, akik az idén kezdtek zongorázni, és egy ötödik évfolyamos növendékem volt, akivel már régebb óta dolgozunk együtt.
Hogyan zajlott a felkészülés? Hogyan zajlik egy-egy ilyen megmérettetésre, versenyre a felkészülés a gyerekekkel? Mert gondolom minden korosztálynál más és más.
Ez így van, és mivel a háromból két viszonylag új növendéken volt, akivel még nem voltunk ilyen megmérettetésen, ezért mindig izgalommal teli, hogy mit hoz ki belőlük a szituáció, hogy tudják kezelni, hogy a készülésben mennyire tudnak ott lenni. Úgyhogy tele voltunk izgalommal, de úgy gondolom, hogy a lelkesedésük az végig-végig töretlen volt, még akkor is, hogyha néha nehezebbnek érezték, hogy mindig-mindig gyakorolni kell, és haladni vele.
Mennyire jó egy versenyhelyzet egyébként a különböző korosztályoknál? Tehát, hogy érdemes már mondjuk az első éven megmérettetni a gyerkőcöket, vagy ez még nekik csak egy ilyen kis próba, és a következő évek lesznek azok, amikor igazán átérzik majd egy-egy versenynek a szellemét?
Én úgy gondolom, hogy ahogy nőnek, úgy érzik egyre jobban a súlyát majd. De mivel törekszünk ezeket az alkalmakat nagyon barátságossá tenni, és egy tényleg olyan élményé, ami mindegy, hogy mindegy az eredmény, és nem az számít, hanem hogy itt jól érezzék magukat, és meg tudják mutatni azt, hogy ők mire képesek. Én úgy gondolom, hogy mindenképp jó egy ilyen alkalom, és ők is pozitívan élményekkel mennek haza, és ebből majd tudnak táplálkozni.
Mi egyébként a tapasztalat egy-egy verseny után? Mert hogy sejtésem szerint egy évben nem csak egy-egy versenyre viszi el a növendékeket, jó néhány növendéket. Mennyire tudnak felszabadultak lenni utána? Mert azért én úgy képzelem, hogy előtte biztos, hogy nagyon izgulnak, mielőtt a zongorához ülnének.
Ez így van, és ez is személyiség függő, én úgy gondolom. Valaki abban a pillanatban, ahogy jön le a színpadról, már látszik az, hogy mintha más ember lenne, és szinte rohan lefelé. És valaki viszont akkor is megfontoltan és komolyan, de úgy gondolom, hogy mindenkinek egy hatalmas kő esik le ilyenkor a szívéről, és megvan az a jó érzés, hogy megérte dolgozni.
A mostani gyerekekkel, a mostani elmúlt pár generáció gyerekeivel mennyire könnyű egyébként dolgozni? Mert ugye sok helyen hallja azt az ember, hogy a számítástechnikai eszközök, a kütyük, a képernyőzés a figyelmüket nagyon megosztja, és hogy esetlegesen a mostani gyerekek jó részének csökken a figyelme, és azért egy hangszerhez, a zongorához akár, ha így nézzük, koncentráció kell és figyelem.
Ez maximálisan így van, és úgy gondolom, hogy azért is jó a kicsikkel elkezdeni, mert a legkisebbekkel még el tudjuk őket varázsolni. Tehát ha a személyisége a pedagógusnak és a növendéknek találkozik, akkor ott csodálatos dolgok tudnak születni. Már csak azért is, és ez egy nagy kincs a zeneoktatásban, hogy egyéni órákat tartunk, és csak rá tudok figyelni, csak az ő igényeit tudom nézni, és tényleg úgy tudok alakítani minden órát, hogy ő azt élvezze, ő azt örömmel csinálja, és az ő képességeihez. Ami hatalmas kihívás, akár már a kicsiknél is, és a nagyoknál meg talán még jobban, ez az otthoni munka. Tehát még a sportnál azt mondjuk, hogy elmegyünk egy edzésre, és közösen dolgozunk, és mindent együtt, addig itt hazamegyünk, bemegyünk a szobákba, bemennek a szobájukba, és ott egyedül kell maguknak gyakorolni, és azt hiszem, hogy ez sokkal nehezebb. Thank you.
Mint Szücsné Farkas Zsuzsanna igazgató rádiónknak elmondta, a névadó Jakabné Szántó emese hitvallása az volt, hogy a verseny minden növendék fejlődését segíti.
Jakabné Szántó emesének hívják a névadóját a versenynek. Ő az életének az utolsó 10 évét töltötte a Csomaszban, előtte Kazinc Balcikán tanított a zeneiskolában, és egész életpályája egy nagy példakép tulajdonképpen a mostani generáció számára. Ő a betegsége előtti utolsó napig tanított, és ő ezt előtte így is szerette volna. Tehát ezt így meg is fogalmazta, hogy ő sajnos elég korai haláláig tanítani szeretne. Nagyon-nagyon sok növendéke került zenei pályára, zongoraművészek külföldön, Magyarországon, zongoratanárok, rendtenetesen sok versenyen szerepeltette a gyerekeket, és azért is terveztük mi ezt, hogy verseny ez a mai nap, és nem csak találkozó, mert a emese, Szántó emese kolléganő hitvallása volt, és ez így is van, hogy a verseny az minden növendéket a versenyzésre való készülés alkalmával nagyon nagyot lendít előre. Tapasztalatokat a versenyen is szerezhet, a rosszabbakból is, a sikertelenebbekből is lehet tanulni, és nagyon nagy motivációt jelent ez a gyerekeknek, és nagy fejlődési lehetőség. Úgyhogy ezért nem találkozónak, hanem versenynek nevezzük ezt. 2 évente rendezzük meg, házi verseny. Nagyon sok helyről jöttek most is, ha jól soroltam fel, akkor 8 különböző helyszínről jöttek a kollégák és a növendékek, és így egy kicsit egymással is találkozhatunk, mert földrajzi távolságaink is nagyobb, Szilvásvárattól Felsőzsorcáig.
Ugye, ahogy hallottuk, ez már a 3. ilyen verseny volt. Mik a tapasztalatok? Egy picit azért már lehet mérleget vonni így a 3. után, ami ugye épp az elmúlt percekben ért véget. Milyen volt ez az elmúlt így 6 év, hiszen 2 évente rendezik?
Mindig választunk kötelező darabot, ami nem egy konkrét darab, hanem vagy egy etüd. Az egy technika fejlesztésben nagyon fontos dolog, hogy etüdözzenek is a gyerekek. Most ebben az évben, tehát 2 évente rendezzük meg, most barokk vagy klasszikus darabra esett a választás, tehát egy ilyen darabot úgy kötelezően kellett ebből a stílus korszakból választani mindenkinek, és ahhoz egy szabadon választottat.
Hogy értékeli ön a mostani találkozót, versenyt? Ugye nagyon sok diákot hallhattak, nagyon sok növendéket hallhatott a zsűri.
Még talán annyit az értékeléshez. Hát én élveztem minden percét, egy 3 órás úgymond nagy koncert volt tulajdonképpen. Nagyon jó volt, hogy a gyerekek és a kollégák is az egymás munkájába is egy kis betekintést kaphattak ezen a versenyen vagy alkalmon. És egy különlegessége volt még, hogy egy csodálatos kavajzongorát tudtunk venni, egy hónapja érkezett ide meg, és úgy gondoltam, hogy ez egy méltó felszentelése, felavatása lesz ennek a nagyszerű hangszernek.
Ugye a zsűri 2 másik tagja is szintén növendéke volt itt a névadónak. Róluk mit mondhatunk el, miért pont őket választották, őket kérték fel?
Igen, mivel tényleg, ahogy mondtam, emese nagyon sok növendéket készített föl, vannak külföldön élők, és most is az egyikőjük Görögországból, Thesszalonikiből jött. Tanyi Anita, ő már egy kicsit az idősebb generációhoz tartozik, az emese növendékek közül. A Thesszaloniki Konzervatóriumnak a tanszakvezetője, zongoraművész. Másik olyuk Miskolcon él, az Egressy Zeneiskola mellett a Bartók Zeneművészeti Szakgimnáziumban is tanít zongorát. Szerencsére van lehetőségünk sok volt növendékből választani, tehát mindig igyekszem másokat hívni, akik örömmel jönnek erre az alkalomra.
Itt ugye most több minősítést kaptak a növendékek, volt, aki bronz, volt, aki ezüst, volt, aki aranyat, illetve volt, aki kiemelt minősítést is kapott. Mi alapján rangsorol egyébként ilyenkor a zsűri? Mert ugye, hát mindig gondolom azért egy-egy korosztályt is néznek, hogy azon belül is, hogy szerepelnek a gyerekek.
Mindenképpen zeneiskolai osztályok szerint voltak ezek a minősítések. úgy odaítélve, úgy próbálkoztunk. Az első osztálynál még egy olyan különbség is volt, hogy megjegyeztük a papíron, hogy ki az, aki első osztályos ugyan zongorából, de első éve tanult tényleg, vagy volt előkészítős, és már második éve, vagy már két előképző osztály után harmadik éve zongorázik. Tehát ugyanabból az osztályból is próbáltunk úgy értékelni, hogy ezt figyelembe vegyük. Aztán ott is egy kicsit máshogy próbálta a zsűri értékelni, ahol a továbbképzősökről volt szó, mert náluk azért azt nagyon kell értékelni, hogy a nehéz gimnáziumi tanulmányok mellett ők még aktívan gyakorolnak, zongoráznak, szeretik a hangszert, megmaradtak nekünk növendéknek, ennek nagyon örülünk, és nyilván azt tudjuk, hogy nagyon sok elfoglaltságuk van, egyéb elfoglaltságuk, tehát ott ezt vettük figyelembe. Egyébként pedig azt, hogy a technikai megoldások hogyan sikerültek, meg hogy bizonyos stílusokban mennyire stílushű, milyen zenei megoldásokat tudnak a gyerekek megmutatni magukból.
Szóba került itt a továbbképzősöknél, hogy ugye az is nagy szó, hogy megmaradtak a hangszerüknél, és itt maradtak az iskolánál. Mennyire könnyű egy bizonyos korosztály fölött megtartani a gyerekeket a hangszernél? Mert azért ez sokat hallja az ember, hogy a tinédzserek, a középiskolások már sokfelé érdeklődnek, sokfelé orientálódnak, és nem biztos, hogy még mindig hűek maradnak a hangszerükhöz.
Igen, és ez nem csak a középiskolásokra vonatkozik, hanem szerintem már akár felső tagozattól fölfelé. Az elején jó esetben a gyerekek maguk is szeretnének egy-egy bizonyos hangszeren játszani, tehát zongorázni nagyon szeretnének. Próbálkozunk, nyilván minden zenetanár próbál egy jó arányt találni, hogy haladjon is saját tempójában, saját képességei és szorgalma szerint egy-egy növendék, de hogy sok örömet is adjon neki, tehát nem csak bizonyos tantervi előírt teljesítmények vannak, hanem nagyon-nagyon sok mindenre próbálunk tekintettel lenni, és azt az örömet, azt próbáljuk már az első években nekik megadni, ami tovább segíti, tehát motiválja őket, hogy maradjanak. De azt látom, hogy nem csak középiskolában, hanem talán így mondhatnám, hogy már 5. általános iskola, vagy ugye 8 osztályos, meg 6 osztályos gimnáziumokban egyre nehezebb, úgymond nem csak, hogy megtartani őket, mert lehet, hogy szeretnének, és kedvük van, de annyira kevés idő marad a gyakorlásra, hogy ez valahogy tanárnak és növendéknek is sokszor azért kedvét szegi.
Kedves hallgatóink, harmadik alkalommal rendezte meg a Csomasztót Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola a Szántó Emese zongora versenyt növendékei között. Az elmúlt percekben itt készült helyszíni összeállításunkat hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ez volt a Közélet Közérdek 2026. május 22-én.
Közélet Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
Csak annyit mondj, hogy itt maradsz, nem baj, ha most még messze vagy, csak
annyit mondj, hogy menjek el, nem baj, ha nélkülem elveszel, csak úgy én el. Csak velem ezerszer
maradj még, ölelj még,
szeress még, nézz rám, kérlek még, 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 nem egy még, nézz, 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 szeress még, 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 maradj még, nézz, 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 szeress még.
Sáros cipődet, bent
meleg fölcs kicsit vegyél fel. Behűtöm gyorsan az időnket.
Ez a szörnyűtöd a fejedben. Aludni ettől nem tudok. Csak
ez a szép
üdvét.